9. fejezet, a nagyasszony gálában. A lakodalom, ki bánja azt. Az a szomjúság még csak útban van, az csak holnap után jön meg. Most még boldogok az egymás nézésében, ha a kezüket egymáséban tartják, ha a kis kartonszoknya megérinti a János lábát, ha egy hajszál leoldódik a frizurából, és János gróf saját kezűleg visszaigazítja. Most még ez mind kimerítetlen, cukros csemege. Hát még az a sok kérdés, és az a sok édes és ravasz felelet, de csak olyan ravasz, hogy a kétnapos macska is átlátna rajta. Emlékszik-e, mikor a kis madártojást adták az erdőben? Hogy nézzen, akkor szerettem meg. Lássa, én is akkor. Igazán? Hát nem hiszi? Hiszem. No, inkább hiszem, csak ne vágjon olyan bús szemeket. Úgy, nem tetszenek a szemeim? De, hogy hisz, azt nem mondtam. Mindent szeretnének tudni, mindennek utána járni. Mint mikor a gyermekek a vízben turkálnak, és minden színes kavicsot megnyalnak, hogy nincsen egy cukorból. Aztán mit gondolt kis piroska, mondja meg, amikor meglátott? Hát, eleinte azt gondoltam... Mit is gondoltam? Hát azt gondoltam, hogy locsolni jött. Az igaz, hiszen ma locsolni kellene. Akarja? Mit gondol? Hiszen az nem szokás az izék, hiszen tudja az ilyenek közt. Igazán csak a locsolásra gondolt, de lélekre piroska nem sejtett semmit. Igazat mondjak? No mondjon! Esengett lágyan csöndesen János gróf. Hát gondoltam, hogy mit akar. Tehát sejtette, hogy szeretem? Hallottam a kovácstól. A kovácstól? Hogy lehet az? A kovács mondta, hogy maga ott köszörültette a fejszéjét, amelyel a fákat vágta helyettem. Ez hatott meg. Én hát fejszével kerestem meg a kenyeremet, mint a napszámosok. Mit? Vigyezte el az ajkait piroska durcásan. Hát kenyere vagyok én magának? Dehogy. Maga a mézes kalácsom. De én boldogságot akartam mondani. Bocsássa meg a nyelvbotlásomat. Szóval ezt a sok dolgot mind tisztázni kell előbb, ugye, közbe-közbe megneheztelni, duzzogni, pörölni, kibékülni. A legkedvezőbb földi eseménynek tartani, ha az öreg úr lehajlik a 100 fiókos almárium legaljára, hogy ott új csutora után hajkorászon, az alatt nem néz ide, könnyen sikerülhet egy kis merénylet. S ha egyszer ezt a mézet megkóstolta valaki, az már azontól el van veszve az okos dolgokra nézve. Eddig egymást nézték, egymás tekintetét keresték. Kölcsönösen barangolt lelkük emélységekben, egymás pirulásán, halaványulásán éldelektek. Most jön a második stádium, most már az öreget lesik. Az öreg úr a fő, mikor néz fel, mikor tekint ki az ablakon felhőket konstatálni. Ostobaságokat vannak is most már felhők. A harmadik stádium akkor áll be, amikor beáll az este, a lefekvés órája, és szépen el kell búcsúzni, nyugodalmas jó éjszakát kívánva hazamenni, a piroskát pedig otthagyni. Hát ez aztán a szekatúra. Első nap még csak hagyján, hanem már a második napon kezd valami lázadási hajlam csírázni a lélekbe, s milyen gyorsan nő ez a palánta, hát hogy nézzen a szerelem napja süti. A bűbályos helyzet tűrhetetlen állapottá fajul, és most ugrik ki már az a kérdés, hogy hát mikor lesz a lakodalom. Hát mikor legyen. Június végénél nem lehet hamarabb, mert addig a jogot kell végezni, hogy kész ember legyen János gróf. Hiszen voltak éppen pünköstkor is meg lehetne az esküvő, de milyen furcsa lenne, hogy a piroska férje egy diák, ő maga pedig egy diákné. Még tám paszkvilt is írnának rájuk a pataki tógátusok. Igaz, hogy akár el sem menjen többé patakra a jogot végezni, mert egy butler kész ember a tudomány nélkül is kész ember, mikor születik. De mit szólna ehhez kövi professzor, aki annyira szereti Butlert? És a gonosz tógátusok erre is megcsinálnák a versezetet, mégiscsak hadd legyen a lakodalom június végén, Péter Pál napján. No, ebbe állapodtak meg. Persze, még addig sok víz foly el a latorcán, de sokat is el kell végezni. Már most mindjárt tömérdek tenni való szakadt a nyakukba. Értesíteni kellett levelekben a rokonságot, megrendelni kassán, Bécsben tömérdek encsembencsét a kelengyeihez. Egy csatlós mindjárt másnap lóra ült, hogy a hírt megvigye Fáj Istvánnak, a Butler gyámjának patakra, kis ékes episztólában válaszolt úgy a menyasszonynak, mint a vőlegénynek küldvén nagy meglepetésül Butler János grófnak a már előre kieszközölt és a fiókban tartott nagykorúsítási engedélyt, azon föl a saját beleegyezését és atyafiságos üdvözletét. Ő maga is jönne személyesen hugocskáját megcsókolni, ha a köszvényes lába nem kötni az ágyasházához, így azonban küldi a híres smaragd nyakéket, melyet a Butler grófnék, mint menyasszonyok szoktak megkapni a vőlegényeiktől. Ez a násfa, jegyzi meg a postscriptumban, egykor a 12. Károly svékus király anyjáé vala, és az mondatik felől, hogy kiváltképpen való szerencsét hoz a viselőjére. Ugyancsak ez a csatlós volt megbízva, hogy patakon bemenvén a Bújdosó Mihály ötvösmester boltjába, onnan két vastag aranykarikagyűrűt hozzon, egy nagyobbat és egy kisebbet. Egy másik csatlós is nyerekbe ült a Butler úrfi levelével. Bozosra szólt a levél a Butler tisztartójához, hogy pénzt, fáradtságot nem kímélve, azonnal hozzáálláson a kastély és a park kicsinosításához, mert június végén odajön és állandóan ott marad lakni. A kertész pedig ültessen sok virágot, mert olyan is lesz vele, aki a virágokat szereti. Különösen úgynevezett szikravirágokkal kell bevetni a fák között nagy területeket. Valamint ne feledkezzék meg a tisztartóra tórul sem, amely kitisztítatván új halakkal látassék el. Nem különben célszerű volna a tisztartó úr kontaktusba bocsátkozván Párdányi uradalmi tisztartómmal, tettes Nogál Ferenc urammal, valamint erdélyi uradalmaim prefektusával, tettes Gábor József urammal, ahol számos fülemilék vagynak, hogy azok részben a Bozosi parkba áttétessenek, és ott szépen énekeljenek, stb. Stb. Horváth majdnem halálra nevette magát a levélen, melyet az új gazda megmutatott neki. No, kíváncsi vagyok a fülemilékre, hát miképpen tétetnek át, és fognak-e szépen énekelni, hanem ami a tavat illeti, ott még elmulasztottál valamit a parádéból. Heliogabalus császár, mikor házasodott, rózsaolajjal töltetett meg egy egész tavat, úgyhogy fél mérföldnyire szagos volt az egész környék. Én is megtöltessem. Bolond vagy, hiszen annyi rózsaolaj most nincs is a világon. Az egész vagyonod rámenne, meg az enyém is a tetejébe. Már három napja volt boldog ember János. Már a levelek is talán mind megérkeztek a címekre, amelyeket Horváth küldött szét a rokonoknak a szerencséről, és még mindig titkolódzott Bernátéknál. Végre elérkezett az utolsó nap, holnap reggel már indulni kell patakra. Az asszonynéni már sütötte az úti pogácsát, meg a libát a tarisznyába, és még mindig nem tudtak semmit. János eléggé restelte, de félt a kellemetlen pillanattól, tudta, hogy a Bernáték mennyire nem kedvelik a rozsón is főzőt, hogy 12 év óta nem érintkeznek egymással. De mindegy, annélkül mégsem ehet el, hogy a jó öregeknek ne szóljon. De miképpen adja elő, hogy minél kisebb keserűséget okozzon, és minél simábban átessék rajta. Nagy ravaszul besompolygott hát a konyhába, ahol a nagyasszony foglalatoskodék éppen ebben a szent percbe ütötte pofon a mindenest, aki egy kis csirkére rátaposott és megölte. Éppen nektek sütöm a libát, fiacskám. Ez az egy nőt meg csodálatos módon előre és szépecskén meghízott a vesztére. Ha még egy pár napig hízlalhatom, sokra visz ide, hasztalan a professzor urak nem várnak. No nézd meg, milyen szépen pirul bent a rurában. Köszönöm, asszonynéni, de nem vagyok kíváncsi. Tudom, lurkó, mert olasz röszkén Dőriéknél kiszálltok, ugye? És nagy trakta lesz, csak aztán vele ne habarodj abba a csinos leányba. Túl vagyok én már azon, asszony néni. Mit mondasz? Kapta fel a fejét nagyasszony. Azt mondtam, hogy nem szeret már engem az asszony néni. Ej, édes fiam, hát hogy mondhatsz olyat? Mindjárt a szemed közé locsantok valamit ezzel a varecskával. Rám se néz, asszony néni, nyöszörgött ravaszul János gróf. Hát, hogy ne néznék rád? Édes fiam, hiszen most is rád nézek. Lefogadni mernék, hogy a kezemet már három napja nem látta. Mely talán megütötted a kezedet? Nem látta, hogy mi van rajta? Mely talán pokolvar? Nem bizasz, hanem nézze csak édes nénike. És ezzel, mint a dicsekvő gyerek, kinyújtotta a jobb kezét, melyen ott csillogott a családi rubinköves pecsétgyűrű mellett egy sima karika. Bernátné kezéből kifordult a főzőkanál, szemeit ilyetten meresztette a látományra. Kinek akarod ezt adni, hé? Ezt már csak a halálnak, ezt már megkaptam. És kitől, he? A csalafinta János csak mosolygott. Találja ki a néni. De nem találgatom én, édesfiam, hanem úgy ráthányok ezzel a poroló pálcával, ha mindjárt meg nem mondod, hogy olyat még nem kapott, Eleven Grove. Hát ezért neveltelek és szerettelek én gyerekkorod óta. És egyszerre elöntötte édes jóságos szemeit a könyvzápor. János gróf most már elkezdte a kezeit csókolni, hogy megengesztelje. Majd odahajolt a füléhez, és megsúgta a kedves nevet, amelyben benne van az ezüst arancsengése, a drágakövek csillogása, villogása, és a világ minden melódiája. Horváth Piroska, Horváth Piroska. Az asszonynéni szótlanul intett, hogy kövesse a szobájába. János szinte meghökkent, hogy talán le fogja térdepeltetni valami fahasábra, mint azelőtt, amikor kicsi volt. Beszélj el mindent, hogy történt, mondta ridegen, szinte kevélyen. János elbeszélt mindent elejétől egészen végig, mindent, de mindent. És ez már 3 napja volt? Igen, néni. És azóta tudtál hallgatni? Hiszen elég baj volt az nekem, mert a szegény Piroska el akart ide jönni, de én nem mertem szólni maguknak. Nem helyesen tetted, mert ha a hóhér leányát veszed is el, ha egyszer a tiéd, akkor az enyém is. És hozzám akart jönni szegényke? Igen. És mit mondtál neki? Hogy félek, nem látnák szívesen. Mit? Ezt mondtad? Pattant föl haragosan, és felszakította az ajtót. Panna, a fekete sejem ruhámat! Csak nem akar elmenni oda, de éppen és pedig mindjárt és el se jövök, amíg el nem hozom. János gróf ámultan tekintett rá. Az asszony nénie az, vagy talán, hiszen minden csodában hitt már, az a szelíd asszonyi alak elevenedett meg, akinek a képe a bozosi kastély falán lóg, aki amikor meghalt, egy élőt hozott a napvilágra, magát ő érette a halálnál beváltotta. Bizony csak a Bernátné nagyasszony volt, de János gróf összetévesztette, és valami szent és titokzatos erő kényszere alatt a nyakába ugrott. Mamácska, ó, mamácska, suttogta, és megnedvesedett a szeme. A nagyasszony pedig csak ugyan gálába vágta magát, szépen megcsinálta a divatos buklikat, fölvette a sejem ruháját, meglocsolta a zsebkendőjét rózsavízzel, fölrakta a gyémántos kösöntyűket, a fekete gyöngyfülbe valót, melyekről az a hír volt, hogy csak a brittek koronáján vannak ilyenek. Aztán megparancsolta a huszárnak, hogy 4 lépésnyire vigye utána a fekete csipkés mantillát, és katonással lépjen, sohasem maradván sem távolabbra, sem nem jutván közelebbre, mert hogyha eltévesztenéd ilyen-olyan ebbfajzatja, ezzel a parazollal hasítom a fejedet 2 egyenlő részre. A nagyasszony, amilyen egyszerű volt otthon, olyan dáma tudott lenni, ha akarta, hogy a Hofburgba is beillenék. Csak várta János az ambituson, hogy előjön a Piroskával, de már az uzsonna ideje is elmúlt, még mindig nem mutatkozott. Ugyan mit tud ott csinálni annyi ideig? A nap is kezdett immár leszállni. Nevetve szaladgált a nagyasszony vödrökben kirakott leánderein az imént, de már elmegy, nem bírja tovább. És ez olyan furcsának, természetellenesnek tetszett Butler előtt, hogy a nap nem várja meg a Piroskát. Közben előkerült a mezőkről az öreg Bernát a zsigával, persze mindjárt a nagyasszony tudakolták. Mit feleljen nekik, lehetetlen eltitkolni az igazat. Hát bizony elment a horvátékhoz. Megbolondult? Kérde az öreg Bernát kurtán. De hogy én bolondultam meg, kedves bátyám. És most még egyszer el kellett mondani a nagy titkot, hogy eljegyezte Horváth kisasszonyt. Most másodszor már nem is esett nehezére át, mindent megszokik az ember. Sőt, az igazat megvalva valóságosan tobzódott a részletek kiszínezésében. Az öreg úr kevés szabú volt, csak ennyit felelt az egészre. Elnye, kánisz máter. A zsika fiú azonban majdhanyat esett a nagy álmélkodástól. Tegyszer ez mesébe való, és én ebből semmit se vettem észre. Előttem is mindent eltitkoltál. Na megállj, megállj, te alamuzi. Bocsáss meg, kedves zsikám, de magam is úgy jöttem bele, mint ahogy az alvajáró följut valahogy a torony tetejére. No, és adott-e föl valami talányt, az öreg horvát? Volt egy, de ő maga fejtette meg. A kerti patakon kis hajókon küldözgettem Piroskának leveleket, és ugyanígy küldött ő válaszokat 5 évig. Most, amikor szerelmet vallottunk egymásnak, ezen az alapon állítottam be az apjához. Képzeld a megrökönyödésemet, amikor az öreg úr kijelent, hogy ezekről a levelezésekről Piroska semmit se tud, mert ő az apja levelezett velem 5 év óta, csak azért, hogy a leánya jövendő férjét kiismerje. Ájha, motyogta az öreg Bernát, aki ilyen jó apa tud lenni, az nem lehet dibdáb ember. Megkapta ez a részlet, és sehogy se hagyta nyugodni. Fölkelt a párnás karosszékből, amelynek oroszlán körmökön álló lábához mindig oda volt támasztva a messzelát, hogy erről a magaslatról, ha kedve van, megláthassa künn a mezőkön szanaszét dolgozó jobbágyait. Fölkelt és föls alájárt az ambituson, morgott, disputált önmagával. Néha hallani lehetett egy-egy hangosan kiejtett félszavát. Igazságos Bernátnak hitták a vármegyében. Kevés volt erre nézve, de éppen azon tűnődött, megérdemelte mindig. Nem volt-e túlságosan igazságtalan ez ellen, a horvát ellen? Végre jött a nagyasszony. Piroska nélkül, vég volt, eleven friss volt, mint a halcsík, oly fürgén, könnyedén szaladt fel a lépcsőkön a ropogó szoknyáiba, akár egy tegnap hozott menyecske. Az öreg Bernát eléje tipegett enyelegve, mint ha semmit se tudnád. Hun jártál, anyókám? Kertek alatt, apókám, felelt vissza a gyerekek ismeretes versekkéjét, travesztálva. Hát azt mit láttál, anyókám? Hát azt láttam, apókám, hogy mi mind a ketten nagy szamarak vagyunk. No, és miért? Hogy azt a kedves, megennivaló horvát családot elhanyagoltuk, kigónyultuk, megvetettük, ahelyett, hogy egy életen át kiélveztük volna. Mint hogy éppen ezen rágódott az öreg táblabíró is, nem szerette, hogy az asszony is fölhozta, mit szól bele valaki hosszú hajjal az ő titkos gondolataiba. Sietett a kérdést eltaszítani maga elől. Ejjjj, anyjuk lelkem, hát még mit tapasztaltál? Azt, hogy a mi zsigánk egy nagy mafla, mert elhagyta vinni az orra elől, ami legdrágább, legszebb, legbecsessebb nőt ezen a környéken, ahol ősidők óta minden termés java a Bernátoknak szokott jutni. Ezen aztán nevetett az öreg és a fiatal zsiga is. Csak János gróf feszengett, nyugtalankodott, míg végre nagyfélénken megkérdezte, hogy hát a termés az miért nem jött el. Hát mindjárt eljön, no, megígérte, csak azt mondja, átöltözik, és megeteti a madarait. Itt fog uzsonnálni mi nálunk. Hely, örzse, panna, borka, 1, 2, 3, forralj hamar, fiam, egy lábas tejet. Te pedig nézd meg, hogy van-e elegendő pörkölt kávé. A szép csészéket szed le az almárium tetejéről, és a világos damaszk abrosszal terítsd meg az asztalt a Rákócziné szobába. Oda csak a legbecsesebb vendégeit vezette be a nagyasszony. Maga is térült, fordult, futkosott almáriumtól almáriumhoz, onnan az éléstárba, mindenütt volt valami különösség eltéve, itt egy csomagba piskóta, a kamarában néhány fürd szöllő, egy szekrény alján finom cukorkák, a híres bécsi udvari cukrásztól, Nelweistől valók. Lónyai Mihály uram küldte 3. éve az aranylakodalmára. Ide-oda futkosásában összejött az apókával is, éppen az ebédlő küszöbén keresztezték egymást, majdnem föltaszította a nagyasszony, amiért aztán engesztelésül megsimogatta futtában az ősszakállát. No hát, ne haragudj már, vén mizimázi, és békülj ki azzal a becsületes jó horváttal. Az öreg haragosan lökte el a nagyasszony simogató kezét. Ugyan ne avatkozz, hát mit tudod te azt? Hidd meg pedig, jó ember, és örömet okoznál ennek a János gyereknek is. Hiszen csak ne főzte volna azt a rozsólist, morgott az öreg úr. Hát olyan nagy bűn rozsólist főzni. Lám, én mennyi kotyvadékot főztem életembe, azt mégis szeretsz. De te nem csaltál vele. Dehogy nem. Mikor beteges voltál, borjúhússal csináltam meg a káposzta tölteléket, s vajjal főztem a csíkot. Amikor kérdezősködtél, megesküdtem, hogy zsírral van. Jó, jó, azt hiszed, nem ismerlek, képes volna az embert megmérgezni. Ezzel csak azt nyerte, hogy a nagyasszony elpityeredett, könnyen eltört az ő mécsese, ezt most már meg kellett reparálni, nehogy kis hírszemekkel találja a szép vendég, akit várnak. Na, csak legalább ne sír már, mert azt nem tudom nézni. Tudom, arab az politikádat. Jó van, hát majd meggondolom ezt a horvát dolgot is, no. Csak ugyan jött a piroska nem sokára a Frida kisasszonnyal, és az öreg úr úgy viselkedett vele, hogy az anyóka szíve repesett örömébe. Milyen jó ember az én uram. Az asztalnál ő töltött neki vizet, ő emelte föl a leesett asztalkendőjét, ő mulattatta mindenféle történetekkel, nem is engedett vele mást beszélni, úgyhogy János Zsóf elkezdett a végén tübe jönni. Ugyan hát ne vegye már el a menyasszonyomat egészen, mire aztán megpuhulni látszott az öreg úr, és alkudozásba bocsátkozott a Jánossal, hogy átengedi egy csókért, de persze azt a piroska adja. Butler gróf nagy húzavonák után kiutalványozta az egy csókot a kincstárból, és piroska se volt engedetlen, régi módszerint átfonta két habkarjával az öreg úr bozontos fejét, és egy kiadós csókot cuppantott a piros orcájára. De még most se vonult ám el a tehetetlen öreg úr, dehogy vonult. Egyre piroska körül legyeskedett, zsámolt hozott a lába alá, megmutogatta neki mindenféle ritkaságait, elmesélte neki azoknak a történetét, Mária Antoinette-nek egy csontra festett arcképét, mert nagyon megtetszett a piroskának, nyomban oda ajándékozta neki. Nagy örömet okoz, hugocskám, ha elfogadja. Aztán előcipelte a Rákócziné ott felejtett válfűzőjét, és erővel fölpróbálták piroskának, már persze a ruhája fölé, de úgyis nagy volt. Ez pedig olyan foglalkozás volt, hogy egy király is ritkán élvez ilyet. Ilyet csak a szabó élvez gyakrabban, hozzáérni a fölséges idomokhoz, megérinteni a vállacskát, ott babrálni a nyaknál, meg a csípőknél azon a szűzies derékon. Butler a száját harapta, ha eszébe jutott, hogy az öreg úr neki engedhette volna át ennek a fölpróbálási ötletnek a helyszínen való foganatosítását. Ő nem adná egy uradalomért. Az öregnek ellenben nem ér semmit. A nagyasszony azonban mégse állta meg, hogy tettetett haraggal meg ne fenyegesse. Állj, te vén kujon! Amire az apóka szemei úgy villogtak, úgy csillogtak, mint valami ócska, ráncos börtokból kivilágló két gyémántgomb. Úgy eltelt az idő mindenféle bohóságok közt, hogy észre se vették, csak mikor az inasok az égő gyertyákat hozták az asztalra. Ettől aztán megijedt a Frida kisasszony, hogy már túllépték a szabadságokat, minél fogva az egész Bernát család fölkerekedett, és haza kísérte a vendégeket, de piroska mellől az öreg úr még most sem akart tágítani, ő nyújtotta neki a karját, Zsigának meg Jánosnak Frida kisasszonynal kellett megelégedniük. János folytonosan zsörtölődött az úton. Hát itt vanni, az utolsó este is elmúlt, és még csak hozzá se juthattam a menyasszonyomhoz. Már teljesen sötét volt, a lánya elé siető horvát föl sem ismerte a kíséretet, csak mikor szemben álltak. Egy darabig habozva nézett egymásra a két öreg úr, a nagyasszony azonban egy haragosat intett hatalmas parancsoló szemöldökével, azt talán még a sötétben is megértette Bernát, és most már hirtelen oda nyújtotta a kezét horvátnak. Jó estét, szomszéd! Jó estét, viszonzálmos halkan szinte félénken. Na de hát itt megszakadt a társalgás, és Butlernek alkalma nyílt piroska mellé osonni és a kezét maga kezébe venni, mintha egy meleg, puha fészekben nyúlt volna. Igen sokszor írjon, súgta neki a leány. Szép idő lesz hónap, törte meg most a csöndet az öreg Bernát, az égre nézve, ahol a csillagokat gyújtogatta ezer ponton egy láthatatlan erő, a diákjaink elutazásához. Piroska sóhajtott, horvát gépiesen ismételte. Igenis, az elutazáshoz. Megint árva leszek, folytatta az öreg Bernát melankólikus hangon. Megint nem lesz, fiam. Minden nap, egészítette ki Piroska az előbbi parancsát. Nekem sem sokáig lesz leányom, felelte az öreg horvát. Igaz, igaz, jegyzé meg a gőgös öreg nemes megcsukló hangon. Neked se lesz. És ez a neked, hogy csengett ez a neked a levegőben, s hogy cirpelt, zizegett rá ezer tücsök millió bogár a kapu előtti bujanövényzetben. Hűs áram futott át a gajak közt, és összekopogtatta őket, mintha az ősök csontjai mozdultak volna meg. De valójában csak a természet érezte a rendkívüli eseményt, hogy a 100 vitézlő apák ivadéka Bertu szólította a rozsolis főzőt.